Üdvözlöm a hallgatókat, Kitzinger Szonya vagyok, ez pedig a Sunday Brunch. Mai meghívott vendégem Tomán Szabina. Szia, Szabi!
Szia, sziasztok!
Honnan jöttél ide hozzánk?
Hú, hát most otthonról. Nagy főzés közepette.
Mit főztél? Mindig megkérdezem ebben a műsorban, mert vasárnap déltájt hangzik el, hogy mi az a tipikus, mondjuk vasárnapi menü, amit hogyha el akarod kápráztatni a családodat, akkor eléjük raksz, vagy követelnek, és már kicsit unod, bármelyik oldalról megfoghatod.
Igen, a tipikus nagymama húslevese, ebben mindenféle húsfajta van, a lányok tésztával eszik, mi megyszósszal, és most rakott krumpli lesz a második.
Az elég bizarr.
Igen.
Megyszósszal?
Igen.
Már hogy a levest?
A levest, a húsit, a főtt húsit megyszósszal.
Ja, hogy az külön.
Igen.
És azt te csinálod?
Igen.
Aha, mit tud a nagymama receptje? Van benne valami olyan csavar, amit el lehet árulni?
Az, hogy többféle hús van, és különböző időszakonként rakom be. Először a marhát, aztán rá 40 perc órával később a nyakat, a pulyka nyakat, utána pedig egy órával később a csirkecombot.
És a desszert?
A desszert.
Eztek ilyesmit? Bocsánat.
Képzeld el, hogy mi nagyon szeretjük a desszerteket. Nagy lányom amire imádja a palacsintát, úgyhogy neki mindig palacsinta a kedvenc, és mi pedig fagylaltosok vagyunk. Bevallom őszintén, a kicsi csokifagyi őrült, mi pedig ilyen diós, vaníliás keverékeket szoktunk rakni még a fagylaltba.
Azt mondd el, hogy vagy. Mindig ezzel indítok, de ez most akkor a második helyre szorul.
Nagyon jól, köszönöm szépen. Nagyon sok minden van most éppen az életünkben, de szerencsére minden rendben.
Kezdjük egy picit a kezdetektől, aki nem követte feltétlenül a karrieredet, a kis Szabina. Hát messziről jöttél, és mondd el, milyen volt a kis Szabina. Ambiciózus, célra törő.
Örökmozgó, igen, ez mind-mind kipróbáltam magam minden területen, táncoltam, énekeltem, én mindig próbáltam az általános iskolába kitűnni a többiek közül, valamikor sikerült, valamikor nem, de igazából mindig is céltudatos voltam, mindig tudtam, hogy egy, amit el szeretnék érni, azért nagyon sokat kell dolgoznom, célok azok mindig kellenek, és nem sajnáltam magam, hogyha akár egy tánc, egy kosárlabda miatt én órákat előbb vagy később végeztem egy edzésen. Úgyhogy én nagyon szerettem csinálni azt, amit szeretek.
Nem is tudom, melyik irányba vigyük el a beszélgetést. Kezdjük azzal, hogy modell, vagy menjünk az üzletasszonyi szerepkörre. Melyiket szeretted jobban?
Te vagy a háziasszony, válasz.
Figyelj, a modellség. Leszólítottak az utcán. Klasszikus.
Tipikus.
Mesélj.
Igen. Tatabányán sétálgattam, és egy Hás Sándor nevű fiatalember éppen akkor rakott össze egy kis modellügynökséget Tatabányán. És kicsi város, tehát azért én őt arcról ismertem, úgyhogy nem volt bizalmatlan így a beszélgetés, és Tatabányán elkezdtem modellkedni, és utána pedig benevezett engem az Évarca versenyre, ami már itt Budapesten zajlott, 97-ben, és második lettem. És utána pedig így jött a következő kopogtatás, a következő pár hétben pedig Rómában, és ez így elindult egy olyan folyamat az életemben, amit imádtam. Nagyon sok munka volt mögötte, de nagyon sok olyan pozitív visszajelzés, illetve az, hogy olyan megrendelőkkel dolgozhattam együtt, akikről előtte csak tényleg olvashattam. Az egy nagyon jó visszacsatolás volt, és nagyon sokat, nagyon mélyen, nagyon sokat szerettem dolgozni modellként. Nagyon sokat tanultam.
Aha. A lányodnak ma mit mondaná, ha leszólítanák az utcán, hogy menjen a modellnek? Azért más világ.
Más. Azt mondanám, hogy akkor üljön le hozzánk, és beszélgessünk, hogy ő pontosan kicsoda és micsoda, és miért szólította le a lányomat.
Ő milyen? 14 éves? Hasonlít rád?
Nem.
Nem?
Nem. Magas ugyan, tehát hogy az adottságai megvannak ahhoz, hogy modellkedjen, de nem érdekli. Ő inkább művészeti rajz, ő szereti a forgatókönyveket, ír is, képregényeket, tehát hogy teljesen kreatív.
Igaz-e, azt több helyen nyilatkoztat, hogy béna külsőd volt gyerekként?
Igen, én csúnya kislány voltam.
Tehát mit mondasz azoknak, akik hasonló cipőbe járnak, akik nem tartják maguknak szépnek? Van egy fordulópont?
Szerintem mindenki életében van egy fordulópont, amikor rájön, hogy hú, eddig, amíg a tinédzser időszakomban nőttem, és az én, hát a végtagjaim látjátok, hogy rettentő hosszúak még most is, de hát, hogy amikor éppen növekedési fázisban van egy gyerek, térdig ér a keze, langaléta, amivel én magasabb voltam az átlagnál, mindig leposítottam magam, hogy ne tűnjek ki. Én azt mondom, és azt üzenem a többieknek, hogy mindig lehet változtatni, és ez rajtad függ, tőled függ.
Uh-huh. Nárai modell voltál, mit adott Nárai barátsága, munkamorálja, mit tanultál tőle?
Nagyon sokat, rettentő sokat. Azt a profizmust, amit ő képviselt a szakmájában, azt a tudatosságot, ahogy ő építette a saját karrierjét, és ahogy bánt velünk lányokkal, ez mind-mind olyan útivaló volt, amit szerintem nagyon kevés ember tudhat magáénak. Én rettentő szerencsés vagyok.
Karcos ember eléggé. Te bírod?
Én nagyon jó. Szeretem. Én nagyon szeretem, ott nincs félrebeszélés. Nincs az, hogy ő nem dicsér, hogyha nincs jogom a dicséretre, és nem fog leszídni, hogyha mindent úgy csinálok, ahogy kell, ahogy egy motor olajozottan kelljen, hogy működjön.
Modellkedsz még?
Nem, sajnos már nem.
Nem szoktak hívni ilyen híres emberek a kifutón
típusú? Igen. Szoktak keresni, rettentő fáj a szívvel, de nemet kell mondanom, mert azt már a gyerekeim idejéből venném el, és ezt nem szeretném.
Az üzletasszonyi karrieredet bontsuk ki egy kicsit. Azt hallottam rólad, hogy harmadik gyerek vagy, és ez iszonyatosan motivált abban, hogy eljuss oda, ahol ma vagy. Most mondok egy példát. Azt hallottam, hogy a levetett cuccokat kaptad, mindig a kinőttet, az elhordottat, és ez is egy ilyen motiváló erő volt abban, hogy menjél előre, mint egy tank.
Igen, persze, hát én is szerettem a ruhákat már kisgyerekkorom óta, és tényleg hát a nővérem 5 évvel idősebb a nővérem, én mindig tőle kaptam a maradék ruhákat, cipőket, stb. És amikor megtehettem, hogy én saját magamnak vásárolok, akkor volt egy ilyen nagyon mély pont, amikor mindent, ez a 5+1 akció, és akkor az enyém lehet, és az enyém, és az új. Most már sokkal tudatosabban vásárolok, de ez volt egy ilyen lokomotív bennem, ami így folyamatosan ment, hogy én ezt meg szeretném változtatni magam miatt.
Igaz az, hogy igazából nagyra törő terveid nem is voltak? Valakitől azt hallottam, hogy egy csemegeboltot akartál, ne szépítsünk.
Képzeld el, igen, én is jelentkeztem is a kereskedelmi szakra, úgyhogy én teljesen azt gondoltam, hogy Tatabányán fogok majd megöregedni, és lesz egy kis tatósboltom.
Aha, hát boltod lett?
Lett, 31, igen.
De nem az, amit gondoltál, hogy kenyér és pékáru, kifli és kakaós csiga.
Nem, ezek szerint több van bennem.
Figyelj csak, meséld, hogy mi volt az első találkozásod a pénzzel, hogyha emlékszel rá. Hú. Hogy rájöttél, hogy annak van értéke, és hogy ez egy fontos dolog az életben. Nyilván gyerekként.
Igen, ez a pénz dolog néha így főleg az embereknél van, amikor elvakultságot is tud okozni. De nálam pont szorgalomra adott okot azt, hogy minél szorgalmasabb leszek, annál több pénzem lehet. Ha minél több pénzem van, annál több dolgot tehetek meg. Most nem kell hatalmas dolgokra gondolni, de akár egy saját kosárlabdáztam úgy, hogy mindig álmom volt egy Michael Jordan cipő. Tehát, hogy ilyenekre gyűjtöttem és fókuszáltam, és későbbiekben ez nagyon jól megmaradt. Én nagyon jól tudtam kezelni a pénzt. Például, amikor nagyobb divat bemutatókra hívtak meg, és volt az, hogy ilyenkor a bukerem intézte el az utazásomat, a szállásomat, akkor mondtam neki, hogy figyelj, légy szíves, tudom, hogy kiemelt osztályon utaznék akár Ázsiába, vagy Amerikába, légy szíves, ne azt, hanem a turistát vedd meg, viszont a pénzt azt kérem szépen. És inkább utaztam a turistán, és akkor volt egy kicsivel több pénzem, és akár ajándékokat, akár csak magamnak azokat az álmokat meg tudtam valósítani, ami gyerekkoromban tényleg csak hatalmas álom és vágy volt.
A Jordan cipő mikor lett meg?
Ő sajnos már akkor, amikor nem kosárlabdáztam, de az megvan. Hát az szépen rajta a 23-as.
A gyerekeidnek mit tanítasz a pénzről?
Bevallom őszintén, ebben nem vagyok annyira tudatos, és nem is vagyok annyira következetes. Én azt gondolom, hogy nagyon emberfüggő a pénzkezelés. Próbálom megmutatni nekik, hogy nagyon sok munka árán jó munkával lehet pénzt keresni, de nem hoztam nekik annyira központba a pénzt most jelenleg.
Zseppénzük van.
Van pénzük, zseppénzük van, a picinek még nincs, hisz 3 éves, de az Amirával most már beszélgetünk, hogy mik az igényei, mi az, amit ő megkaphat, és tudja is, és értékeli is, hogy nem tudom, drágább telefonja van, és milyen szerencsés, vagy megteheti azt, hogy magánórákra jár. Tehát, hogy ezeket mind átbeszéljük, de nagyon nincs központi témaként a pénz kezelve. Meg fog változni, mert szeptembertől kollégista lesz, úgyhogy biztos lesz egy ilyen tanuló időszaka.
Pénzügyi tudatosságod, a sajátod. Egy átlagember ugye próbál félretenni nyugdíj előtt takarékosságtól kezdve lakásra gyűjt. Neked mit van ilyen civil félretételed? Nem is tudom, hogy mondják ezt.
Bevallom őszintén, hogy üzletasszonyként gondolkodom, én szeretem a befektetéseket, és jó, hogyha olyan vállalkozókkal együttműködő egy vállalkozást építünk, ami későbbiekben lehet, hogy most még nem, de későbbiekben majd nyereséges lehet. Én nem vagyok felhalmozó típus. Én nagyon szeretek élni, de nem költöm el a pénzem. Befektetéseim vannak, ingatlanjaim vannak, de bevallom őszintén, hogy igazából visszaforgatok mindent, mert a munkám a hobbim, úgyhogy én nagyon szeretem azt, hogyha olyan termékeket fejleszthetek, ami akár a brandünket megtámogatja, akár egy olyan vitamin, egy olyan egészségmegőrző dolog, amitől nem csak nekem, hanem a vendégeimnek is jobb lesz.
Hát ugye nagyon nagy saját céged, az egy diétás termékeket forgalmazó, a jó alakhoz hozzásegítő vállalkozás. Tényleg úgy jött létre, hogy 30 kilót felszedtél az első terhességed során?
Igen, én a modellkedés alatt nagyon sokszor sanyargattam magam, ez azt jelenti, hogy napokon keresztül diétás üdítőt ittam, és maximum egy-két almát ettem. És amikor családot alapítottam, és tudtam, hogy babát szeretnénk, akkor mondtam, hogy na most jött el az a pillanat, hogy nekem nem mondhatja meg senki, hogy mikor és mennyit fogok enni. 9 hónap alatt 30 kilót hisztam, ami nagyon meg nem csak lelkileg, hanem fizikailag is megterhelt. És akkor ebből jött egy olyan gondolat, hogy mi az, amivel én nagyon gyorsan tudom visszanyerni a régi formám. Persze a diétás üdítő almával egy kis baba mellett nem működött. Nagyon tudatosan felépítettem magamnak egy rendszert, ami nagyon jól működött. 3 hónap alatt vissza is nyertem a formám.
Wow.
És ezt hál' Istennek nagyon sokan szeretik. Először organikusan nőttünk, szájról szájra ment a híre, hogy van egy Sabina diéta, ami jól működik, és most már elég tudatosan építjük a brandünket.
Ennek kapcsán kerültél be a Cápákba zsűriként is, ahol gyakorlatilag befektetsz vállalkozásokba. Azt mondd el nekem, hogy melyik volt a legjobb befektetésed ott?
Hú, a Csepke a kedvenc. Több okból kifolyólag, anyagilag. Nagyon ügyesek a lányok, nagyon jól építették fel az eddigi munkájukat.
Ez mi?
Ez egy hálózsák, baba hálózsák. Uh-huh. Baba altatással foglalkoznak. Uh-huh. És velük nagyon könnyű a munka. Tudják, hogy mit szeretnének, kikérik a véleményemet, és megyünk előre. Nagyon gördülékenyen működik, nagyon bízunk egymásban, egymás döntéseiben. Ez egy tényleg nagyon jó partneri együttműködés. Nagyon szívem csücske még a csomagolásmentes bolt, Tebe. Uh-huh. Az egy nagyon tudatos, és azt gondolom, hogy nagyon fontos része jelenleg a hétköznapoknak annak, hogy tudatosan neveljük magunkat és a gyerekeinket. Úgyhogy vannak ilyen kis szívem csücske befektetések. Vannak mentorálási programjaim, amit folyamatosan a háttérben, azt nem a képernyő és a világ előtt minden olyan barátnőimnek, először barátnőimnek segítettem, csak pár órában. Most már elég tudatosan viszem azt is, hogy olyan női vállalkozóknak tudjak segíteni, akik mondjuk olyan fordulóponthoz értek a vállalkozásokban, ahol egy döntésre, egy külső segítségre, vagy egy mentorálás lenne szükség.
És az előbb említett cégek azok, azért nyugtass meg, hogy nem csak barátságok, hanem ezek fialják a pénzt.
Tehát. Persze. Hát nem azért fektetek be, hogy én a barátokkal, barátnőkkel kávézzak, mert köszönöm szépen, vannak, tehát hogy jól el vagy. hanem az a célom, hogy ezek pár éven belül olyan sikeresek legyenek, mint a Tomán.
Milyen a magyar kreatív? Azért rengeteg biznisz ötlettel találkozol így a műsor kapcsán.
Kreatív talpra esett, aki tudja, hogy mit akar, ő kitartó, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar ember nagyon, nagyon jó alapanyag ahhoz, hogy vállalkozást indítson.
Aha. Mi kell a világnak ma?
Nagyon sok minden. Én azt gondolom, és én azt tanítom a gyerekeimnek, illetve, hogy amikor egy vállalkozó hozzám jön, akkor mindenféleképpen az, amiben ő a legjobb, az kell a világnak. Az kell, hogy megtanítsa a világnak, tök mindegy, hogy mi ez. Ha ő tud a legjobban kötni, akkor mutassa meg a világnak, hogy kell jól kötni.
Uh-huh. Egy biznisz tipped. Mi az alap, amit általában lefektetsz? Kitartás, vagy akkor vágja bele, hogyha... Mit szoktál mondani? Mi az első, ami nélkül bele se érdemes vágni semmibe? Ötlet?
Az első az mindenféleképpen, hát az ötlet, és ő maga a vállalkozó. Ez így kéz a kézben jár. Én azt gondolom, hogy ötlet és jó vállalkozó nélkül ne induljon senki útnak, hogy ő egy kitartó vállalkozó, és akkor valamit adjunk a nyakunkba, és vegyünk a nyakunkba, és csináljunk. Az úgy nem fog menni. Az sem megy, hogyha van egy jó ötlet, viszont nem jó vállalkozó. Ennek kéz a kézben kell mennie.
Sztori kell hozzá, nagy, szépen felfújható, habosítható, csillámporba hempergethető.
Én ezeket nem szeretem, én az emberi sztorikat szeretem, viszont annál sokkal szerethetőbb, és sokkal jobban, egy külső szemmel, egy külső megérzéssel sokkal jobban tudunk csatlakozni ahhoz, akinek van egy olyan sztoria, amivel akár közösen egy úton el tudunk indulni. Nem.
Mi az a biznisz, amit sajnálsz, hogy nem a saját fejedből pattant ki? Mi az, amit irigyelsz, ami tetszik.
Ú, én nagyon irigylem a művészeket, egy divattervezőt, nagyon szeretnék saját kollekciót. A divat szakmához visszanyúlva, én nagyon szeretem mondjuk a make-upot, a szépséget, úgyhogy vannak dolgok, amiket nagyon sajnálok, hogy nem én találtam ki, de dolgozunk rajta, és majd eljön az idő, amikor az én álmaim jönnek a listán, és megvalósítjuk őket.
Két gyereked van. Két olyan korú, akinek mi nagy szüksége van rá. Az egyik kamasz, ugye, a másik kicsi, 3 éves. Hogy kik a segítőid? Hogy egyezteted össze a munkát a gyerekekkel? Iszonyatosan intenzív tud lenni még az egy 3 éves, nem beszélve ugye a tinédzserről.
Hú, hát igen, én jól belecsaptam a lecsóba, szoktam volt mondani, ugyanis van egy tinédzserem, aki néha rám csapja az ajtót, és van egy dackos szakosom, aki azt mondja, hogy nem jön. Tehát, hogy és nekem meg mondjuk 9-kor kezdődik a megbeszélés, úgyhogy vannak dolgok, és vannak segítségeim. Tehát, hogy ezt mindenféleképpen le kell szögezni, hogy egyedül nem megy, nem menne. Nagyon jó háttérországom, az én férjem nagyon nagyban és sokat segít ahhoz, hogy jól működjön, olajozottan működjön a család. Az első persze a család az én életemben is, és az én számomra is, és ezt nagyon jól tudjuk együtt egyeztetni. Van babysitter, van segítség otthon, aki Kriszti, aki tényleg tartja a frontot a házi munkák terén, de azért én is szeretek odaállni és csinálni. Csak amikor például ilyenkor beszélgetünk, akkor mindig mondjuk, hogy igen, nekem egy kicsit úgy kell engem felfogni, mint egy másik férfit a családban, mert nekem van a 31 európai szalon, üzlet, közel 70 kollega, akivel nap mint nap együttműködöm, nekem is meg kell, hogy biztosítsák azt a hátteret, amit akár egy férfi üzletembernek.
Uh-huh. Azt mondod el, hogy mit csinálsz akkor, amikor kivonjuk a képletből a családot, és magad tudsz lenni, nem tudom, volt-e ilyen az utóbbi időben, és akkor mit csináltál erre az időszakra, hogy emlékezel?
Emlékeim még vannak, homályosak ugyan, de vannak. Én nagyon szeretek forró fürdőt venni, és egy ilyen 2-3-szor újra engedni a vizet, olvasni, gondolkodni. Engem ez nagyon-nagyon tölt. Úgyhogy szerencsére ezt tudja a család is, vannak tilos időszakok, amikor nem szabad bejönni a fürdőszobába, ez drasztikusan hangzik, de ebben jó partner a család, mert akkor addig ők néznek egy mesét, és ők jól összebújnak a kanapén, én pedig addig veszek egy forró fürdőt.
És akkor mécses, habfürdő, rózsaszirmok, nem tudom, hogy kell.
Hát, amikor van lehetőség, és kapva élek a lehetőségen, akkor bármi, ami a kezem. Ugye volt már, hogy baba fürdetőből csináltam habfürdőt, mert csak az volt ott a kád szélén, de nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy akkor én tényleg egy órát ott ki tudjak kapcsolni.
Mondtad, hogy olvasol. Mit olvasol éppen?
Mindig valamit mostanában az van, hogy van, azt hiszem, hogy 4 vagy 5 könyv most az éjjeli szekrényemen, ami engem érdekel, főleg az üzletfejlesztések és minden olyan gazdasági oldal, ami példaképek, olyan nő női könyvek, gyűjtemények, Szabó Magdát olvasok most éppen, tehát hogy vannak mindig ihletnek megfelelően. Engem nem nagyon zavar, hogyha nem fejezek be mondjuk egy fél éven keresztül egy könyvet. Aha. Mert hogy én mindig az érzelmeimhez megfelelően, akkor este, amikor van időm, akkor mibe szeretnék, mibe akarok beleolvasni.
Aha. Indexet olvasol?
Igen.
Mesélj, milyen benyomásaid vannak róla, volt olyan emlékezetes cikk, amit most fel tudsz idézni?
Vannak cikkek, vannak a múltból is rettentő sok olyan, azt kell tudni, hogy nekem az egyik applikáció az Index, tehát hogy nekem azelőtt, nekem nagyon kevés applikáció van a telefonom, amit nem szeretem, de az egyik az Index, illetve én nagyon szeretem azt a fanyar humort, illetve azt a görbetükröt néha, amit tartanak velünk szemben. De most a legutóbbi emlék, ami a gyerekekkel is együtt, az a kis elefánt születése, úgyhogy ezt végignéztük, és az nagyon megható volt, hogy az egész család az Index előtt nézte, hogy mi is történt az állatkertben. Ez egy ilyen jó dolog.
Jaj, de szép életkép, hogyha ha viszont közélet, abból mi érdekel? Mi foglalkoztat most téged?
Hát a női fejlemények, a női vállalkozók, a női lét jelenleg Magyarországon, illetve Európában.
Van példaképed vállalkozóban?
Nagyon sok van, férfi és nő is. Nem szoktam ebben sem olyan hatalmasokat álmodni, de itthon, akik példaképek, őket mentorként fel is kérem. Tehát vannak olyan például Pistúr Veronika, akivel nagyon sokat dolgozom, Iglódi Csaba, akinek nagyon sokszor kikérem a véleményét. A példaképektől kell tanulni, és én azt gondolom, hogy ők az a generáció, akik megszólítják még a fiatalokat is. De ahogy előbb említettem, én nagyon szeretek a fiatalokkal is együtt ülni és beszélgetni, mert nagyon sok inspirációt, ötletet adnak.
A férjed is egy elég komoly üzletember, ugye vendéglátásban van jelen. Gondolom beszélgettek róla, hogy látjátok őt, meg mennyire viselte meg ez, hogy hát, nem tudtatok nyitva lenni.
Bevallom őszintén, hogy az én férjem rettentő erős. Én sem tudom, hogy ő ezt hogy viselte át ezt az időszakot, és hogy csinálja azt, hogy még tud mosolyogni otthon, és nem aggódik, és nincs az a nagyon nagy stressz. Ezt tanulnom kell tőle, bevallom őszintén, mert nagyon-nagyon-nagyon jól vizsgázott. Nem csak mint üzletember, hanem mint főnök, mint tulajdonos, és mint családapa. Úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Nehéz volt. Nem, tehát, hogy, és még most sem könnyű. Nem tudjuk, hogy az újraindulásnál milyen problémák kell szembesülni, akár az, hogyha újraindulnak a szállodák, ott az éttermek, miket tudnak akár ajánlani egy-egy pincérnek, egy-egy séfnek. Tehát most egy ilyen olyan piac van Magyarországon jelenleg, amire mindenki csak vár, hogy mi lesz, és ebből hogy fogunk kijönni.
Sokan el fognak vérezni, mit gondoltok?
Szerintem igen, ahogy eddig is elvéreztek. A kicsik már elvéreztek sajnos, tehát hogy én azt látom, hogy ők már nem fognak tudni újra nyitni.
A te vállalkozásod az mennyire sínlette meg a...
Mi egyáltalán nem sem a vendéglátóipar, sem a turisztika oldaláról nem vagyunk támogatottak, ezért szerencsére mi növekedést is tudtunk realizálni a 20-20-as évre 18%-ot, úgyhogy...
Wow. Igen. Figyelj, csak nyártervezés.
Hát felújítjuk éppen a dörgicsei nyaralónkat, úgyhogy nagyon sok izgalmas dolog vár ránk. Közben felújítjuk a házunkat is, tehát nem unatkozunk. Leszeretnénk vonulni Dörgicsére is, és ott beszeretnénk zárkozni egy kicsit, gondolkodni, tervezni, újra tervezni, illetve várni az újdonságot, ami szeptemberben úgy a nyakunkba fog zúdulni, hogy a nagylányunk elköltözik, a kicsi óvodás lesz, úgyhogy erre is szerintem készülni kell családilag. Ez egy nagy ugrás számunkra.
Figyelj csak, úgy tudom, hogy a járvány előtt lett volna egy TED előadásod.
Igen.
Ami arról szólt volna, hogy úgy tűnik, hogy a te életed kívülről egy csillogás, és minden olyan könnyen jött, de pont, hogy ez lett volna az előadás lényege, hogy egyáltalán nem. Az előadást nem tartottátok meg. Mesélj erről, mesélj egy pár kulcs gondolatot ebből az előadásból.
Először is, hogy nagyon-nagyon fáj a szívem a TED előadás nem megszervezése, vagy nem elmaradása miatt, mert hogy az egy álom még mindig az én kis életemben, hogy a TED színpadon előadjak, de sajnos, ahogy a Covid a mi családunkban is volt tragédia, úgyhogy pont ez így közbevágott. De bevallom őszintén, hogy igazából az, hogy én mennyire merész nő vagyok, és ennek a merészségnek a többiek igazából azt látják kívülről, azt láttatom, hogy ez nagyon egyszerű, ez a merészség, mindig fejjel beleugrani az ismeretlenbe, és azoknak a lépéseit megtenni, vagy hogy nekem könnyű, mert én szép vagyok, és hogy ezzel mennyi mindent elérhettem, holott mennyi minden hátrány ér most jelenleg a szépségem miatt, mert nagyon sokszor még mindig megpecsételnek azért, hogy mert én modell voltam, mit keresek az üzleti világban, mit keresek ott, ahol vagyok, és amúgy is kinek köszönhetem. Tehát, hogy ezek a bélyeg albumom, amit én fel tudnék mutatni, sajnos nagyon sok sérülést tartalmaz még a mai napig számomra is, és a mai napig is megkapom. Úgyhogy igazából ez az előadás arról szólt volna, és bevallom őszintén, azért nem is csapom le az egészet, mert hogy egyszer remélem lesz rá lehetőségem elmondani, hogy igen, nagyon szép és jó, de aki tudja, és aki egy kicsit is az én cipőmbe járt, tudja, hogy mi az, amikor azt mondják mások, hogy nekik könnyű, de hogy én tudom, hogy mit tettem le az asztalra, és tudom, hogy mennyi minden áldozat, munka van e mögött.
Uh-huh. Záró kérdésként, életed kudarca. Gondolom, hogy ugye az előadás is arról szólt volna, hogy az élet nem csak játék és mese.
Igen,
hallottál már a gonoszról?
Igen.
Csúfkopasz hókuszkokról?
Igen, hallottam, és nagyon sok ilyen pofont kaptam az élettől, de én azt mondanám, hogy amit én látok, és amivel én nem vagyok megelégedett, mert én mindig a problémából tanulok, és akkor ez a teher alatt nő a pálma című dolog vagyok, de képzeljétek el, hogy a gyereknevelés az, amivel én azt érzem néha, hogy éjszakánként ülök, és nem jól csinálom, ezt meg kell engednem, ezt nem kell megengednem, azt meg kell tennem, hol tudom elengedni, hol van az, amire én olyan útmutatót, vagy útravalót tudok nekik adni, hogy mindig boldogak, és mindig olyan, hogy is mondjam, bármibe legyen nehézség az életükbe, de soha ne kelljen megtapasztalni az igazi nagyon nehézséget, mert védem őket. És itt visszafordítom, lehet, hogy nem is jó, hogy védem őket, tehát, hogy én is abból tanultam, hogy kaptam a nagy pofonokat az élettől, és mindig újra feleálltam, és újra nekikezdtem. Úgyhogy nálam ez a mumus, ez a gyereknevelés, hogy jól csinálom-e, mert hogy most jelenleg a tinédzser nem azt mutatja, hogy jól csinálom, mert hogy tinédzser. A pici pedig, hát cuki úgy, ahogy van, de hát majd ezt te is tudni fogod, illetve én is most már megismertem, hogy azt mondták mindig a felnőtt emberek, hogy kisgyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond. Hát most ebben a cipőben járok. Ez az én legnagyobb problémám most jelenleg, hogy jól csináljam.
Hadd kövessünk meg egy kicsit, ha kilépsz a stúdióból. Innen hova mész? Mit csinálsz?
Innen rohanok haza a férjemhez, mert most volt egy műtétje, úgyhogy megyek ápolni.
Ápolónő leszel?
Igen.
Aztán üzletasszony is?
Igen.
Éjféltől gondolom, amikor egy gyerekek elalszanak, vagy nem tudom én, este gondolom, akkor van időd neked is bármire.
Igen, akkor még újra ránézek az e-mailimre, hogy válaszoljak, illetve mindig tervezem este egy 5 percben a másnapi programomat, hogy nehogy lecsúszak, elkéssek, vagy bármi akadály legyen.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak, a Sunday Brunch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is.
A műsor a Béton partnere.